Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőinek vezető stratégiája. A mai adásban az európai gázkrízis lehetséges kimeneteleit, pontosabban annak hatásait járjuk körbe befektetési szempontból, de beszélünk még a kötvénybefektetésekről is, amelyek az előttünk álló, valószínűleg nehéz időszakban segíthetnek a portfóliónk értéknövelésében. Szia Gábor, köszöntelek az adásban!
Szia Tamás, köszöntöm én is a hallgatókat!
Ha szeretjük az izgalmakat, akkor ennek a mostani időszaknak azt gondolom, hogy nagyon örülhetünk, mert elég sok izgalom van körülöttünk, viszont én azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk úgy, hogy inkább a nyugalomra szavaznánk, és ugye itthon most elsősorban a rezsicsökkentés új szabályai nehezítik az életünket, meg ez tölti ki a gondolatunkat. És ugye ennek a változtatásnak, amit most a kormány bejelentett, ennek ugye alapvetően két valódi oka van. Az egyik az, hogy maga a rezsicsökkentés elég nagy terhet rótt eddig is a költségvetésre, illetve az európai energiaellátás körüli bizonytalanságok, ugye főleg a gázszállítások miatt, tehát eléggé most a reflektorfényben vannak, és ez az oka, hogy most csökkenteni kellett a rezsicsökkentésen. Hogy az elsőt nézzük, amit most okként felsoroltam, ugye a költségvetés helyzetét, akkor te hogy értékelnéd a mostani döntést? Jelentősen korlátozná a kormány a rezsicsökkentett mennyiségeket, ez mit jelentene a költségvetésben?
Ugye azt látjuk, hogy a külső környezet jelentős mértékben romlott az utóbbi időben, úgyhogy azzal együtt, hogy most elsőre úgy tűnhet, hogy egy 180 fokos fordulat állt be itt a kormány politikájában, gazdasági politikájában, azért erre lehetett számítani, hiszen ebben a romló környezetben egyszerűen fenntarthatatlan volt az az intézkedés csomag, amivel például a rezsicsökkentést is az eddigi szinteken lehetett tartani. Ugye azt látjuk, hogy egyrészt romlik a külső környezet, nagyon valósak az energiaellátási problémák, és hát komoly energiaár, földgáz áremelkedésen vagyunk túl. Az inflációt azt nem kell bemutatni, nagyon-nagyon magas nálunk is, a világban is, ez a folyamat már korábban elindult, ez az inflációs folyamat, és erre a háború az csak sajnos ráerősített, de már a gazdasági ciklus végéből adódóan az emelkedő inflációs környezet korábban is velünk volt, és hát látjuk, hogy a hazai eszközök sérülékenysége jelenleg azért elég magas, ugye gyengül a forint, emelkednek a hozamok, és hát ezek mind összefüggnek, ugye ha csak a gyengülő forintra nézünk, akkor minél inkább gyengébb a forint, annál inkább erősíti itthon az inflációs nyomást, hiszen az importált termékeken és így a nagyon nagy energiaigényen keresztül is növeli az itthoni inflációt. Tehát ezek mind összefüggő problémák, és hát ezzel együtt természetesen a fizetési mérleg hiány is nagyon-nagyon kezd elszállni, úgyhogy igazából nem maradt más út, mint hogy nagyon gyors korrekciós lépéseket kellett hozni, ebbe illeszkedik ez a rezsicsökkentésnek a visszavágása, adóemelések, úgyhogy mindenképpen azt látom, hogy szükség volt ilyen drasztikus lépésekre, és még ezzel együtt is szükség lesz további lépésekre, hogy stabilizálni lehessen a költségvetés. De természetesen ahhoz, hogy a hazai eszközökkel kapcsolatos bizonytalanság megszűnjön, és csökkenjen a sérülékenységünk, ahhoz mindenképpen szükség lenne egy uniós megállapodásra, hiszen a legnagyobb kockázat most egy külföldi befektető szemével, hogyha Magyarországra néz és a magyar eszközökre néz, hogy egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor és milyen formában fognak jönni az uniós pénzek, amelyek pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy stabilizálják az itthoni eszközök árfolyamát és a költségvetést is segítsék.
Ugye a másik oka a szigorodó szabályozásnak az, hogy egyre nagyobb problémaként körvonalazódik az, hogyha Oroszország felől nem érkezik, vagy nem megfelelő mértékben érkezik a gáz. Ugye mi most az adás címének is azt adtuk, hogy mennyire gáz, ha nem jön a gáz. Viszont ezt én most nem elsősorban lakossági, fogyasztói oldalról szeretném megközelíteni, inkább a befektetéseinkre gyakorolt hatásokat szeretném, ha megvizsgálnánk, és itt főleg az ipari termelésre gondolok, tehát hogy milyen hatásai lehetnek első körben mondjuk annak, ha teljesen megszűnik az Oroszország irányából érkező gázellátás.
Az orosz gázellátás az nyilván az európai országokra más és más hatással lenne, attól függően, hogy mennyire függnek az orosz energiaimporttól. És hát azt látjuk, hogy egyrészt sajnos Magyarország ebből a szempontból a legsérülékenyebb államok között van, a földgáztól nagyon nagy mértékben függünk, és vannak másodlagos hatások is. Ugye a magyar gazdaság egy exportorientált gazdaság, az exportunk jelentős része például Németországba megy, és hát a másik olyan ország, ami azért jelentősen meg tudná szenvedni a gázellátás korlátozását, az Németország és a német ipar, hiszen nyilván ez a mi gazdasági teljesítményünkre is áttételesen negatív hatással lenne. Úgyhogy természetesen, hogyha csökkenne az Oroszországból jövő gáz mennyisége, az további komoly nyomást helyezne az európai gazdaságra, és sokkal inkább egy recessziós időszak felé tolhatná el az európai gazdaságot.
És ez milyen hatással járna a befektetéseinkre? Ugye korábban az elmúlt pár évben, amikor ugye a részvénypiacok nagyon jól teljesítettek, nagyon sokan alakították át úgy a portfóliójukat, hogy túlsúlyba kerültek az ilyen, tehát a részvénytípusú befektetések. Ezzel most, hogyha Európa recesszióba kerül, mit lehet kezdeni? Tehát, hogy mi a javaslat, kezdjék el eladni ezeket? Úgyhogy már valószínűleg az elmúlt egy-két év hozamait valószínűleg elvitte az a mostani részvénypiaci esés.
Ugye, amikor arról beszélünk, hogy recesszió lesz, vagy nem lesz recesszió a világgazdaságban, akkor ennek Európa csak egy kis szereplője, hiszen azért a globális gazdaság nagy részéért az Egyesült Államok gazdasága felelős. Úgyhogy ha nekünk befektetőként egy globális részvényportfóliónk van, akkor leginkább az amerikai gazdaságot kell figyelnünk, és arra kell előrejelzést adnunk, hogy az amerikai gazdaság hogyan fog teljesíteni, és ennek megfelelően tudjuk a részvénykitettségünket is csökkenteni vagy növelni annak mértékében, hogy mennyire várunk esetleg egy gazdasági lassulást recesszió nélkül, vagy pedig az Egyesült Államokban is várunk-e negatív GDP növekedési számokat.
Most említetted Amerikát, én amennyire látom, ott is eléggé billeg a mérleg, tehát hogy recesszió lesz, vagy csak lassulás, és itt nekem az a fő kérdés, hogy Európának akkor ezek szerint nincs akkora súlya sem, hogy mondjuk ezt a billegést egy kicsit eltolja a negatív irányba, és mondjuk emiatt süllyedjen recesszióba az USA gazdasága?
Az amerikai gazdaságot érdemes önmagában nézni, és azt megnézni, hogy most mik a legfrissebb hírek. Ugye a piac pontosan ezt próbálja az elmúlt hónapokban kitalálni, ezért láttuk ezt a hatalmas volatilitást. Folyamatosan változik annak az esélye, hogy mi van beárazva a kötvényárfolyamokban, részvényárfolyamokban. Ugye sokszor halljuk ezeket a kifejezéseket, hogy soft landing lesz, vagy hard landing. Ugye ez azt jelenti gazdasági értelemben, hogy ugye most a gazdasági ciklus végén vagyunk, egy lassuló időszakban, de megússzuk-e egy puha landolással, tehát egy lassulással, vagy pedig áttérünk a recesszióba. Ugye a recesszió azt jelenti technikailag, hogy két egymást követő negatív negyedév van a gazdaságban, és hát most mindenki, minden piaci szereplő figyeli a gazdasági adatokat, az inflációt, a jegybankokat. Ha megnézzük, hogy az utóbbi időben milyen információk jöttek erről a térről, akkor az gazdasági növekedés tekintve elég vegyes a kép. Az Egyesült Államokban a beszerzési menedzser index adatok elég gyengén alakultak, viszont a kiskereskedelmi eladások erősek voltak, hogy ebből a szempontból viszonylag vegyes a kép, nehéz levonni következtetést. Talán ami a legegyértelműbb, az az infláció, ugye ez nem túl meglepő. A legutóbbi júniusi amerikai inflációs adat az 9,1% volt, a várakozások felett alakult, és sokkal szélesebb bázisú volt az infláció, mint amit az elemzők vártak. Úgyhogy ez abban az irányba tolja el az amerikai jegybankot is, hogy még agresszívebben emeljen kamatot. Ugye az amerikai jegybank már sokkal korábban a kamatemelés útjára lépett, és most már az van beárazva, hogy a július végi ülésén egy újabb 75 bázispontos emeléssel növelni az alapkamatot, így már 2,5%-ra nőne az Egyesült Államokban az irányadó kamat sáv teteje. Ugye ez azért egy jelentős lépés így az elmúlt időszak nulla közeli kamatszintjeihez képest, és hát azt látjuk, hogy nem csak az Egyesült Államokban vannak komoly szigorítások, pont a mai csütörtöki napon jött ki a hír, hogy az Európai Központi Bank is 0,5%-ot emelt a kamatszinten, de hát ők még le vannak maradva az emelési ütemben az Egyesült Államokhoz képest. Ugye Európában egészen mostanáig -0,5% volt az irányadó kamatszint, ezt emelte most meg az LKB 0%-ra, és hát nyilván az Európai Központi Banknak sokkal nehezebb dolga van egy széttagoltabb eurozónát menedzselni, ahol oda kell figyelni arra is, hogy a periféria országok kötvényhozamai ne szálljanak el túlzottan a központi országok hozamaihoz képest, illetve hát a recessziós kockázatok is, ugye pont erről beszéltünk az elmúlt percekben, sokkal nagyobbak jelenleg Európában. Úgyhogy ebből a szempontból a Fed sokkal bátrabban nyúlhat a kamatemelésekhez, mint az európai társa.
Az amerikai gazdaság kapcsán említetted, hogy a beszerzési menedzser indexek azok nem teljesítettek annyira jól, vagy nem mutattak annyira jó képet. Mi a helyzet úgy egyébként a vállalati eredményekkel? Tehát, hogy itt ezek mit indikálnak? Itt is lehet már látni nagyon erőteljesen a lassulást, vagy itt még egy kicsit ilyen eltolt időben ez a történet?
Talán ez a legérdekesebb dolog most, amit nagyon figyelnek a befektetők, hogy a második negyedéves jelentési szezon hogyan alakul az Egyesült Államokban. Szóval mindenki azt várja, nem is a konkrét eredményeket, hanem hogy milyen előrejelzéseket fognak adni a vállalatok az idei évre, és hát ez fogja majd azt meghatározni, hogy a részvénypiac árazása az most mennyire tekinthető olcsóbbnak, vagy még mehet-e lefelé ez az árazási szint. Egyelőre az S&P 500 indexből nagyjából 10%-nyi cég jelentett, tehát nagyon az elején vagyunk a második negyedéves jelentési szezonnak. Elsőre eléggé vegyes adatok érkeztek a pénzügyi szektorból, azt láttuk, hogy a profitmarzsok nem igazán csökkentek, viszont itt majd az előrejelzések lesznek érdekesek, és hát azt is érdemes azért megemlíteni, hogy azért az elemzői várakozások mindig sokkal lassabban reagálnak a valósághoz, úgyhogy én is arra számítok, hogy még csak most fognak alkalmazkodni a romló makrogazdasági kilátásokhoz, hogy a következő hónapokban szerintem ezek is be fognak állni egy új szintre, és akkor már jobb képet kapunk arról, hogy most a piac értékeltsége az hogyan is néz ki.
Arról már többször beszéltünk, hogy az amerikai kötvényhozamoknak az alakulása az nagy valószínűséggel, vagy nagy biztonsággal előre tudja jelezni a várható recessziót. Ugye itt jellemzően a 2, illetve a 10 éves amerikai kötvényhozamokat szoktuk hozni, mint egy ilyen referenciaérték, hogy itt most mit lehet látni, ezek mit mutatnak? Valóban közeledünk az amerikai gazdaság recessziójához, vagy még nem tartunk ott?
Ugye a kötvénypiac tényleg egy jó indikátor szokott lenni, bár nyilván ez sem 100%-ban megbízható. Az utóbbi egy hónapban azt láttuk, hogy sokkal inkább növekedett az amerikai hozamgörbe inverzív állás. Ez azt jelenti, hogy a rövidebb hozamok magasabbra mentek, míg a hosszabb hozamok egy kicsit lejjebb jöttek. Tehát most jelenleg a 2 éves hozamok magasabban vannak, mint a 10 éves hozamok. Ez egyrészt azt jelzi, hogy a piac nagyobb kamatemeléseket áraz, ugye egy agresszívebb Fed kamatemelést áraz, ezt mutatják a rövid hozamok, ezt mutatja a rövid hozamok emelkedése. A hosszabb hozamok csökkenése pedig azt mutatja, hogy egy lassuló növekedéssel számol a piac, tehát ez az indikátor most arra utal, hogy a következő 6-9 hónapban azért jó eséllyel lehet recesszió az amerikai piacon is. Tehát én azt gondolom, hogy most a piaci árazások nagyjából olyan 50-50%-ot adnak így a soft landing és a hard landing-gel kapcsolatban, hogyha az amerikai gazdaságot nézzük.
Akkor tehát kijelenthetjük, hogy most még inkább az az erőteljes billegés jellemző, meg nem lehet egyértelműen kimondani teljes biztonság, hogy mi fog történni. Na de akkor adódik a kérdés, hogy mit tegyünk ilyenkor befektetőként, tehát mit tegyünk, ha szeretnénk felkészülni minden esetőségre. Tehát ha vagy lesz recesszió, vagy nem lesz, de hogy azért jó lenne nyugodtan aludni eközben.
Ugye az nagyon fontos, hogyha befektetőként nézünk a mostani helyzetre, hogyha esetleg lesz recesszió is a világgazdaságban, az még nem jelenti a világ végét. Tulajdonképpen a gazdasági ciklusok egy természetes folyamatába illeszkedik bele, ugye a gazdasági növekedés mindig ciklusokban működik, vannak növekvő, gyorsuló növekvő szakaszok, aztán van lassuló szakasz, esetleg van recesszió, utána pedig újra jön a fellendülés. Most éppen ebben a lassuló szakaszban vagyunk, és a következő hónapokban el fog dőlni, hogy átfordul-e negatívba a gazdasági növekedés. Viszont nagyon fontos, hogy ilyen helyzetben is lehetnek olyan eszközök, amik felül teljesítőek lehetnek. Én azt javaslom, hogyha befektetőként átnézzük a portfóliónkat, akkor egyrészt tegyük rendbe a részvénykitettségünket. Azt láttuk így az elmúlt időszakban, elmúlt évtizedekben, hogy amikor recessziós időszak volt, akkor az jellemzően egy ilyen 30-50%-os nagyságrendű korrekciót szokott hozni a részvénypiacokra. Most nagyjából olyan 20% körül tartunk, tehát hogyha tényleg visszaesés lesz, és ezt a részvénypiacok is árazni fogják, akkor lehet még tér a részvény árfolyamok csökkenésére. Viszont egyáltalán nem mindegy, hogy jelenleg mennyi részvényt tartunk a portfóliónkban. Hogyha úgy látjuk, hogy a hosszú távú súlyhoz képest és a mi kockázati besorolásunkhoz, kockázati étvágyunkhoz képest már megfelelő arányú a részvény kitettség, vagy esetleg e fölött van, akkor érdemes lehet ebben a helyzetben csökkenteni. Viszont ha még mindig kevés részvényt tartunk, és én azt gondolom, hogy ha egy dinamikus hozzáállású befektetők vagyunk, akkor azért egy 50% körüli részvényarány kellene, hogy legyen a portfóliónkban. Tehát, hogyha bőven kevesebb részvényt tartunk, mint amire hosszú távon nekünk szükségünk van, akkor ez az időszak már alkalmas lehet arra, hogy szép fokozatosan elkezdjünk építkezni, rendszeres megbízásokkal, akár havonta építkezve, hiszen lehet, hogy lesznek még mínuszos időszakok, lesz még lejjebb a piac, nyilván az alját senki nem fogja tudni pontosan eltalálni, viszont szép fokozatosan rendszeres beszállókkal már egy nagyon jó átlagos pozíciókat építhetünk fel hosszú távra. Ugye a részvénybefektetéseknél mindig egy hosszú távú időszakra, 5-10 éves időszakra nézünk, szerintem érdemes lehet már hosszú távon elkezdeni építkezni, hogyha úgy érezzük, hogy jelenleg a részvénykitettségünk sokkal alacsonyabb, mint amire hosszú távon szükség lehet.
És mi a helyzet ilyenkor a kötvényekkel, hogy azokban akkor, ha azt mondod, hogy a részvényekben még további esés is elképzelhető, akkor talán felértékelődhetnek a kötvénybefektetések, hogy itt milyen stratégiát kövessünk?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, ugye az elmúlt éveknek a részvények voltak a sztárjai, a kötvényeket azokat el is felejtettük, igazából a nagyon alacsony hozam környezet miatt nem volt értelme kötvényeket tartani a portfóliókban. Szerintem most vagyunk pont a fordulópontnál, most jött el az a gazdasági ciklusban is az a szakasz, amikor ismét érdemes lesz a kötvények felé fordulni. Most talán még ott tartunk, hogy a részvényekből kiáramló pénzt érdemes lehet készpénzben, vagy magyar eszközökben gondolkodunk, akkor rövid lejáratú állampapírokban tartani, hiszen a magyar hozamgörbe is nagyon lapossá vált, inverzé vált, a rövid hozamok is nagyon magasak, tehát hogyha parkoltatjuk a részvényből kivett pénzünket, akkor a rövid állampapírok nagyon jól tudnak hozni, és ez egy jó likvid eszköz, tehát hogyha később jobb lehetőség adódik, akkor innen könnyen át tudunk lépni. És általában azt szoktuk látni, hogy amikor jön egy recessziós időszak, és erre már átáll a piac, akkor elsőként a fejlett kötvények teljesíthetnek jól. Ugye a fejlett piacokon is emelkedtek a kötvényhozamok, hogy elég, ha csak az amerikai 10 éves hozamokat nézzük, 3% fölé kúsztak, ugye ahogy a Fed emelte a kamatot, és egyre kezdte árazni a piac az inflációt, de ahogy majd elkezd csökkenni az infláció, és elkezd esetleg a recesszió is bekúszni, akkor ezek a kötvényhozamok elkezdhetnek csökkenni. Nyilván ez kötvényárfolyam emelkedéssel jár. Úgyhogy a fejlett kötvények egy recessziós környezetben általában menedék eszközként működnek. Ez lehet az első olyan eszköz, amiben érdemes lehet majd átsúlyozni. Később pedig majd, hogyha a feltörekvő piaci kötvényeken is stabilizálódnak a hozamok, akár itt a magyar hosszú kötvényhozamokról is gondolhatok, amik nagyon-nagyon sokat emelkedtek, még nyilván lehet benne további emelkedés, de szerintem a hazai kötvényhozam emelkedés nagy részén már túl vagyunk, akkor előbb-utóbb ezek is nagyon vonzó befektetési alternatívát jelenthetnek majd, és aztán utána, ha pedig túl leszünk a recessziós időszakon, és elindul a kilábalás, akkor megint lehet majd a részvénykitettséget szépen felépíteni a hosszú távú súlyra. Tehát azt gondolom, hogy a következő időszakban inkább a kötvények ideje fog eljönni, és a részvényeket egy picit érdemes háttérbe szorítani.
Gábor, ismét részletes és elég érthető magyarázatot adtál a felmerült kérdésekre, szóval én köszönöm, hogy itt voltál velünk ma is. Találkozzunk legközelebb, remélhetőleg addigra valamennyivel okosabbak leszünk minden előbb említett téren.
Köszönöm szépen a meghívást!
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-on és a Google Podcast-on is.